Kína figyelembe veszi azt, hogy milyen tapasztalatokat szerzett Oroszország, amikor Ukrajnát megpróbálta elfoglalni. Az a nemzetközi szolidaritás, amit egyébként Ukrajna kapott, tegyük hozzá egy olyan állam, aminek a létét elismeri mindenki a világon, szuverénként, önállóként, nem úgy, mint Tájvánét. De ezzel együtt a költség-haszon kalkuláció az ennél szerintem Kínában sokkal bonyolultabb.
A közösségi média könnyű elérhetősége, etikai és tartalmi ellenőrizetlensége miatt új fogalmat kellett megtanulnunk, és új következményekkel kellett szembenéznünk az elmúlt években. Az álhírek, a dezinformáció terjedése több oldalról is fenyegetést jelent, valóságérzetünk, a források hitelessége, a morális mértéktartás, de még a hatalom gyakorlása, megszerzése és megőrzése oldaláról is. Ez a Dezinformáció hatalma, a Political Capital és a Szabad Európa podcast sorozata.
A Budapest Fórum apropóján Oroszország és Kína szakértőivel arról beszélgetünk, milyen szerepet játszik az orosz és a kínai dezinformáció a két ország befolyásépítési stratégiájában, kiemelten az Ukrajna elleni háborúban, illetve Tajvan Kínához csatolását szolgáló erőfeszítésekben. Ferenczi Zsuzsa, egyetemi adjunktus, az egyetem nevét majd ráthagyom, hogy kimondjad, mert hogy egy tajvani egyetemen tanít Zsuzsa, és Krekó Péter, a Political Capital igazgatója a vendégünk, én pedig Benyó Rita vagyok. És akkor kezdjünk egy kicsit ezzel, mondd is majd el az egyetem nevét, ahol tanítasz, és szerintem egy kicsit helyezzük magunkat képbe, mert lehet, hogy Tajvanról van valamennyi fogalma a magyar hallgatóknak, még talán a kínai viszonyról is, de azért szerintem nagyon felszínes tudása van az átlag hallgatónak, úgyhogy egy kicsit próbáljuk meg képbe helyezni őket.
Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget. Tehát a tajvani Donghua Egyetemen tanítok, most már harmadik éve. Egyébként EU-Kína, EU-tajvani kapcsolatokat kutatok leginkább, és ennek keretében volt tényleg ez a nagyszerű lehetőségem így az utóbbi három évben megismerni, hogy Tajvan miről is szól, és mi a kapcsolat Kína és Tajvan között. A probléma itt kezdődik, hogy az európai társadalom elég kevésbé ismeri, és nem érti ezt az összetett kapcsolatot, ami összefűzi ugye Kínát, kulturális, politikai, gazdasági kapcsolatot. Úgyhogy ott kezdeném, hogy Kína stratégiai szempontból nem engedi el Tajvant, és igényt tart rá, de ezzel egy időben Tajvan nem tartozik Kínához. Tajvan úgy létezik, mint egy önálló, erős demokrácia, aminek megvan a saját kormánya, gazdasági létét biztosítja, önellátó teljes mértékben, és ez be is bizonyította így a járvány alatt, hogy mennyire annak ellenére, hogy Kína teljes mértékben elszigetelni próbálja a világtól, és azt a dezinformációt terjeszti, hogy az egy Kína elv szerint Tajvan Kína része. Ezzel egy időben az Európai Uniónak és a tagállamainak, és ezt itt már itt is mondanám, hogy Európának megvan a saját egy Európa politikája, miszerint elismeri, hogy Kína az egyetlen, tehát hogy a kínai népköztársaság a legitim kormánya Kínának, de fenntartja a jogát, hogy kapcsolatot tartson fönn gazdasági, politikai, kulturális téren Tajvannal. Tehát mi, mint az Európai Unió, nekünk érdekünk a stabilitás megőrzése a régióban, és ebben a kontextusban mi együttműködünk Tajvannal. Ez nem érinti a Tajvan szuverenitás kérdését. És ez szerintünk ez egy belügy, úgy már olyan értelemben nem kínai belügy, hanem a Kína és tajvani kapcsolatok ügye. Viszont mi nekünk érdekünk a stabilitás megőrzése. És az utóbbi három évben, ugye említettem a járványt, Szerintem nagyon sok minden megváltozott, de radikálisan, és ez nem egy visszafordítható folyamat. Úgy gondolom, hogy Tajvánról most azért fontos beszélni, mert Kína egyre inkább, amióta ez a járvány is, és az orosz agresszió Ukrajna ellen, ebben a kontextusban Kína egyre inkább fokozza a nyomást Tajván ellen, és gazdasági, nem csak Tajvánról van szó, hanem itt az egész régióról. És ez társadalom gazdasági szempontból nagyon fontos Európában tényleg erről komolyabban beszélni.
Amennyire utána olvastam, készült egy tanulmány, ami egy kínai propagandáról és dezinformációról szóló tanulmány, és abban az volt, hogy a kínai diplomácia, ahogy mondtad, 20 után, kifejezetten az Unióban és a V4-es országokban való jelenlétét kezdte el erősíteni. Akár trollokkal, akár Facebook vagy konkrét saját médiumok jelenlétével. Miért fontos ez a régió? Miért akarnak itt jelen lenni?
Jó kérdés, és a 2020 az fontos a járvány szempontjából, de én visszamennék 2012-re, mert igazából akkor kezdődött el, vagy akkor megerősödni Kínának a Közép-Kelet-Európa iránti érdeklődése, és 2012-ben indította el ezt a 16+1 együttműködési keretet, vagy formátumot. Uh-huh. Ide tartozott annak idején 11 EU-s tagállam, Közép-Kelet-Európai, plusz 5 Nyugat-Balkán, ez 16+1 Kína. És ennek az volt a lényege, hogy lehetőséget adjon Kína, ugye ez a Kína, pekingi narratíva, hogy lehetőséget ad ennek a régiónak fejlődni, ugye mert mindig az volt, hogy a nyugat-európai országok férnek hozzá Kínához, a piachoz, és ez a régió ugye lecsúszott, nem tud előrelépni, és a jövőt azt Kína nyújtja, ami egy alternatív narratíva, uh-huh. Már akkor ez elkezdődött, és azért fontos, ez 12-ben volt, tehát a 2008-9-es gazdasági válság után, tehát nagyon is volt igény, és ez jogos, tehát még mindig van igény a beruházásra, infrastruktúra, energia terén, viszont az, amit ígért Kína 10 évvel ezelőtt, ugye itt vagyunk most 10 évvel később, ez így nem történt meg, sőt, a lényege politikai volt, nem gazdasági, tehát egy megosztó fórumot hozott létre, és arra használta föl eszközként, hogy a saját maga, saját alternatíváját és narratíváját népszerűsítse, és ott tartunk, hogy 2020, hogy most visszacsatolok a kérdésre, tehát 2020 után, mivel már így a 2016-18-ban már elkezdődött ez a nagyon negatív percepció megerősödött, és 2020-ban a járványt ugye arra használta föl dezinformációval ismét Kína, hogy saját magáról egy nagyon pozitív képet alakítson, és hogy ezt népszerűsítse. És ez a régió, ugye a Kína gazdasági, globális kontextusába helyezve, ez egy belépési pont Európába. És mivel ugye megvan az igény, még mindig szükség van a fejlődésre és az infrastruktúrális beruházásra, ez egy nagyon jó alkalom volt, és eszköz, viszont most már nem ott vagyunk, mint 10 évvel ezelőtt, tehát kiábrándultság az egyre fokozódik, és szerintem ismét a 20-as járványi hangulatra rájön a 22-es agresszió Oroszország részéről Ukrajna ellen, és milyen szerepet vállalt ebben Kína, ez megint rátett egy lapáttal arra, ahogyan tényleg amennyire negatív lett itt a hangulat, és ez nem Kelet-Közép-Európában, hanem Európa szerte. Uh-huh. És itt az is a probléma szerintem, hogy Kína egy olyan blokkot akart létrehozni, ami igazából nem létezik. Tehát beszélhetünk Kelet-Közép-Európáról, mint régióról, de itt 11-12 országról beszélünk. És a 16+1 már nem létezik. Tehát 16+1 indult el 2012-ben, akkor ez így fejlődött, uh-huh. és ment előre. 19-ben Görögországgal lett belőle 17+1, de most 2023-ban vagyunk, most már csak 14+1-ről beszélünk, azért mert 2021-ben Litvánia kilépett, pontosan azért, mert úgy érezte, hogy ez semmilyen jót nem hoz, sőt, aláássa Litvániának a demokratikus létét, és egy politikai eszköz, utána a balti régióra ez így kihatott, és Észtország, Lettország is követte. Tehát 14+1-ről beszélünk, és szerintem ezzel szemben, persze, hogy Peking szerintem átgondolja a stratégiát, és állandóan újít, próbál segíteni azon, hogy tényleg hogyan tudja befolyását erősíteni, de ugyanúgy megmarad ez a régió fontosság, megmarad Peking számára.
Itt most párszor már elhangzott a háború, a szomszédunkban zajló orosz-ukrán háború. Ugye amikor kitört, akkor nagyon sokan emlegették egyből azt, hogy felkészült Tajvan. Péter, Krekó Péter, mennyire van hasonlóság a Kína-Tajvan és az orosz-ukrán kapcsolatban, viszonyban, és aztán majd persze a dezinformációs mechanizmusokban is?
Igen, nagyon jó kérdés, és nagyon összetett, és próbálok erre röviden úgy válaszolni, hogy valami tartalma is legyen. Először is azt gondolom, hogy az analógiás gondolkodásnak megvannak az előnyei, és megvannak a hátrányai. Az előnye az az, hogy ismeretlenebb dolgokat, ismert dolgokhoz hasonlítunk, és azért az illúziónk van, hogy ettől megértjük. Mindenki jobban érti itt a régióban mondjuk az orosz-ukrán viszonyt, mint a Kína-Tajvan viszonyt. Ez kis anekdotikus információ, de én amikor tavaly évvégén a Political Capital delegációjával volt szerencsém Tajvanba látogatni, akkor voltak olyan barátaim, akik mondták, hogy milyen jó, hogy Tájföldre mehetsz, mert akkor majd jó masszázsban részesülhetsz, és ott mondtam, hogy hát nem igazán oda megyek, de hogy nekem azért az a tapasztalatom, hogy a régió más országaihoz képest is, ahol egyébként ez a Tajvan-Kína ügy egy kicsit már jobban átpolitizálódott, és akkor erről majd beszéltünk később, ahhoz képest Magyarországon ezzel kapcsolatos tudás, ez rendkívül alacsony szinten van. Tehát, hogy kevésbé tudjuk, az orosz-ukránt jobban értjük, de nem tudjuk, tehát hiba lenne ráolvasni azt a logikát, ami az orosz-ukrán konfliktusban megjelenik egy az egyben a Kína-Tajvan viszonyra, mert Kína teljesen máshogy látja ezt a helyzetet. Itt ennek van egy története, itt vannak ezzel kapcsolatos kínai elképzelések. Nyilván Kína figyelembe veszi azt, hogy milyen tapasztalatokat szerzett Oroszország, amikor Ukrajnát megpróbálta elfoglalni. Ugyebár az egészet, hát emlékezünk vissza arra, hogy ez igazából Kijev megtörésével, vagy ennek a kísérletével kezdődött, ugye bár az orosz invázió teljesen sikertelenül, és nyilván az a nemzetközi szolidaritás, amit egyébként Ukrajna kapott, tegyük hozzá egy olyan állam, aminek a létét elismeri mindenki a világon, szuverénként, önállóként, nem úgy, mint Tajvanét, de ezzel együtt ezt természetesen figyelembe veszi, és az, hogy milyen katonai kudarcokba lehet belefutni. De ezzel együtt a költség-haszon kalkuláció az ennél szerintem Kínában sokkal bonyolultabb, és erről Zsuzsa többet tud mondani, mint én. Ami ugyanakkor szerintem az analógiát bizonyos szempontból indokolt, tehát teszi azt talán két pont. Az egyik az, hogy ténylegesen arról van szó, hogy egy szuverén, de facto szuverén államoknak a szuverenitását kérdőjelezi meg egy nagy testvér. És ez a de facto-t, ezt azért mondom, mert tényleg, hát jártam Tajvanban, ugyebár több száz kilométerre van Kínától, teljesen külön intézményrendszere van, politikai intézmény, teljesen külön hadserege, teljesen önálló gazdasága, egy virágzó demokrácia, nem úgy, mint ahogy ugyebár a Kínai Népköztársaság, de facto minden szempontból egy szuverén ország, de jure nemzetközi vonatkozásban, abban az értelemben nem, hogy van egy tucatnyi ország, amely elfogadja szuverén államnak, és azon túlmenően ugyebár az egy Kína politika ernyője alatt a különböző hangsúlyokkal, de azért a nemzetközi közösség a Kínai Népköztársaságot fogadja el nemzetközi aktornak. De ettől függetlenül ez a helyzet, ez nagyon hasonló, és az a helyzet is egy picit hasonló, és nem akarok ebben ilyen nagyon leegyszerűsítő magyarázatokat mondani, de hogy egy picit a hanyatlást megélő nagyhatalomnak az öregedő vezetői, akik történelmet akarnak írni, azok szerintem veszélyt jelentenek a környező országok szuverenitására. Egészen egyszerűen azért, mert úgy láthatják, hogy ahhoz, hogy ők beírják magukat a történelemkönyvbe, ahhoz el kell, Putyinnak el kell foglalnia Ukrajnát, ahhoz Xinek el kell foglalnia Tajvant. Én amit látok, és hozzáteszem, hogy nagyon különböző dolgokat mondanak egyébként a szakértők. Van, aki azt mondja, hogy soha nem fog megtörténni, van, aki azt mondja, hogy 2 éven belül, van, aki azt mondja, hogy 5 éven belül biztos. Amit látunk, hogy van egy folyamatosan erősödő retorika, egy erősödő nyomás katonai szempontból, több berepülés a légterekbe, felépítése valami olyannak, ami ténylegesen lehet egy invázió. Én nem merek ebben nagyon jósolni, de nekem azért az az érzésem, hogy ez nem csak egy teljesen üres fenyegetés, hanem emögött van egy valós fenyegetés, és abból a szempontból pedig én azt gondolom, hogy jó, ha analógiásan gondolkodunk, hogy ahogy én azt gondolom, hogy az ukrán nép megérdemli azt, hogy szuverénként kezeljük, és úgy segít akként a nemzetközi közösség. Én azt gondolom, hogy Tajvan is, hogyha komolyabb problémába kerül, és ez már folyamatban van, megérdemli azt, hogy például Csehország elkezdi egyre inkább önálló államként kezelni, és más államok szerintem jó az, hogyha egyre több nemzetközi támogatást, szolidaritást és adott esetben erőforrást kap.
Próbáljunk meg egy-két példát, konkrét példát mondani arra, meg összeszedni, hogy mi az, amit Kína a tajvani kapcsolatokról és magáról Tajvanról a világgal el akar hitetni. Mik azok a konkrét dezinformációs pontok, amiket próbál átvinni szerte Európában?
Hát igen, amint korábban mondottam, hogy Tajvan Kína része. Tehát itt kezdődik és itt végződik. És ezen belül az a dezinformáció, tehát ezen belül az van, hogy például a járvány ideje alatt is az volt a dezinformáció, hogy Kína látja el Tajvant mindenben, amire szüksége van. Energia, orvosi ellátás, tehát minden, amire szüksége van. Pedig ez mind dezinformáció, úgy, ahogy Péter is mondta. Tajvan képes magát teljes mértékben ellátni, és ez bebizonyította ugye a járvány alatt. És ezen belül szerintem annyira következetesen teszi ezt Kína, és azért tudja ezt így tenni, mert ugye, ahogy korábban is beszéltük, szerintem a világ nem érti, hogy mennyire összetett ez a kapcsolat. És a szuverenitás kérdése is ismét bonyolult, és említettük már az egy Kína elvet, és az egy Kína politikát, ugye a kettő dolog nem ugyanaz. És azért fontos ez, mert pontosan azért, mert nem értjük, hogy mi a különbség. Azért annyira egyszerű Kínának, Pekingnek, a mi köreinkben azt mondani, hogy amikor Litvánia erősíti a kapcsolatait Tajvánnal, azt megteheti, mert szuverén joga, de ez nem megy az EU-Kína kapcsolatok ellen. Tehát mi elismerjük Kínát, vagy a kínai népköztársaságot, mint a legitim kínai kormányt, ha így mondhatom, de ez nem szűkítheti a mi szuverén jogunkat Tajvannal kapcsolatot fenntartani. A szuverenitás kérdését ismét azért mondom, hogy az EU nem, de Amerika sem foglal állást ez ügyben. Azért, mert mi azt mondjuk, hogy a tajvani nép, az a 23 millió ember, aki ott él, és aki megválasztja demokratikusan a saját kormányát, az ő döntésük, hogy Kínához akarnak-e tartozni, és hogy milyen módon. Tehát, hogy ezt nem mi döntjük el, és ezért fontos szerintem a demokráciáknak együtt egy hangon beszélni erről, mert ez is Pekinget segíti abban, hogy megosszon minket.
Mennyire hasonló ez a metódus ahhoz, amit a putyini Oroszország képvisel, csinál dezinformációban?
Ebben pont nagyon, és ez megint visszavezet ez a bonyolult kérdéshez, hogy bizonyos vonatkozásokban azért jogos ez az analógia, ugyebár ha visszanézzük azokat a beszédeket, amelyeket Vlagyimir Putyin tartott, például mondjuk kifejezetten az invázió napján, de egyébként azt megelőzően, meg azt követően is, azoknak az egyik fő üzenete az volt, hogy Ukrajna soha nem volt igazi független ország, és ugyebár ez egy mesterséges ország, amelyet Lenin, meg Hruscsov, meg mások úgy létrehozogattak, de soha nem volt önálló identitása, soha nem volt olyan lakosság, amely önálló akart lenni, és hogy igazából ez Oroszország része.
És ez nagyon hasonló Tajvánhoz.
Ez szerintem nagyon hasonló Tajvánhoz. Tehát, hogy annak a tagadása, hogy itt bármi, nincs néznivaló, nincs különbség. Ez a mi részünk, ne is beszéljetek róla. Ez a létezésnek a tagadása is. Ugyebár, hát igen, ugyebár Ukrajna esetében ez azért nagyon szembeötlő, hát valóságnak nem megfelelő közlés, mert ugyebár az, hogy mondjuk a kijevi fejedelemségnek a történelme, hogyha másra nem gondolunk, de hát ugyebár, ha csak a közelmúltba gondolunk vissza, ugyebár 1991-ben volt Ukrajnában egy referendum, ahol meglepő módon nem volt olyan megyéje Ukrajnának, amely az Oroszország vagy hát a független államok közösségében maradást támogatta volna. Tehát, hogy még a Krím lakosságának a többsége, szűk többsége, 54%-a, de ők is a szuverenitásra szavaztak. Ha ezzel kapcsolatban lenne egy referendum Tajvanon, akkor én azért megkockáztatom, látva a közvéleménykutatásokat, hogy azért annak is az elég masszív többsége azt hozzánk ki. Bizonyos szempontból azért én azt hiszem, hogy a választásokat az utóbbi években, és jövőre lesz az elnökválasztás, ugye? Ennek is tekinthetjük, tehát hogy egyre inkább erősödnek azok az erők, akik tényleg Tajvanra, mint egy önálló entitásra tekintenek, nem mint egy más Kínára bizonyos szempontból. Tehát, hogy ez szerintem nagyon hasonló, és hogy mennyire bizarr ez az egész retorika, az pont abban látszik, mert egyrészt azt mondják, mondjuk az orosz propagandisták, hogy hát ők a mi részünk, pont olyanok, mint mi másodalról, meg ugyebár olyan dezinformációkat terjeszt az orosz politika, hogy például az ukrán biolaborokban olyan vírusokat állítanak elő, ami csak és kizárólag az oroszokat öli meg, az ukránokat nem. Tehát, hogy még ami azt feltételezni, hogy akkor a genetikai különbség, ugyebár az oroszok és ukránok között, hogy ez biológilag áthidalhatatlan.
Akkor ugye meg ugye egyből jön az a kérdés, hogy akkor hogy lehet, hogy Oroszország része Ukrajna, hogyha közben meg ilyen nagy genetikai különbség lenne.
Hát pontosan, meg egyébként ugyebár a sátánisták, meg fasiszták, meg nácik, meg stb. Tehát, hogy akkor, hogyha az ő a mi részünk, akkor Oroszország nem az. Tehát ez nagyon sok kérdés felvet. De hát ugyebár a propaganda az általában a logikai összenemillésekre kell szembe viszonylag magas tolerancia szinttel bír.
Kicsit beszéljünk magukról a dezinformációs eszközökről, tehát hogy ez mennyire az államok által, a kormányok által irányított, létrehozott és kigondolt médiatér. Milyen eszközöket használnak?
Én nagyon röviden beszélek egy picit a közép-kelet-európai közegről, és Zsuzsa többet tud az egész európai jelenlétről. Az alapelv, én azt mondanám, hogy az, hogy ugyebár Kína nem egy demokratikus ország. Az egész médián keresztüli befolyásolás, mint puha hatalmi eszköz, az egy demokratikus logikából kiinduló eszközrendszer. Meg kell győznöd a népet ahhoz, hogy a vezetőit meggyőzd. Na most... Az a tapasztalat itt a régióban, hogy mind, és kifejezetten mondjuk Magyarországon azt tudom mondani, hogy mind Oroszország, mind Kína azért alapvetően úgy látja, hogy amíg a kormányzó elitekkel jó kapcsolatot tud kialakítani, addig nem feltétlenül kell a közvéleményt meggyőznie. Uh-huh. És Kína viszont kifejezetten azért azt mondhatjuk, hogy talán ennek oka a kulturális távolság is, de talán bizonyos szempontból hát a tapasztalat hiánya, de a puha hatalmi eszközökben szerintem legalábbis itt a régióban Kína kifejezetten béna, azt uh-huh. tudjuk mondani. Ha valaki kíváncsi arra, hogy mennyire professzionális itt mondjuk hazánkban a kínai kommunikáció, akkor a korábban létezett a Kínai Nemzetközi Rádió Facebook oldala, most már azt hiszem a CGTN alá betagozódott, de hát teljesen rossz magyarsággal, tehát hogy ilyen Google Translate-tel fordított, teljesen érdektelen posztok, mondjuk arról, hogy a Kínai Népköztársaság Központi Bizottsága egy új kommunikációs platformot hoz létre, és ez a hír. Tehát, hogy, és van az oldalnak 80 000 követője, ha az ember kicsit megnézegeti, akkor kicsit felülreprezentáltak mondjuk a távol-keleti, meg egyéb kétes identitású követők, és nulla meg egy lájkok vannak rajta. Tehát, hogy nem érti, nem tud beszélni az itteni közekhez, Kína szerintem, és ezt még mindig nem érzem azt, hogy ez a kínai politikában ez a visszacsatolás megtörténne, ebbe Oroszország hagyományosan sokkal jobb. Ezért mit szoktak csinálni? Általában bevásárolják magukat média, tehát hogy médiumokba, illetve szponzorált műsorokkal, vagy mondjuk felvásárolt újságírókkal próbálnak hatást gyakorolni a közvéleményre, de rövid válaszom az lenne, hogy igazából Kínának nem ez az igazi stratégiája. Kína nem annyira a dezinformáció meg a keresztül akar hatást elérni itt a régióban, hanem azon keresztül, hogy a gazdasági, politikai és intellektuális eliteket meggyőzi arról, hogy milyen jó, amit általában mondjuk együttműködéseken, beruházásokon, vagy ezek ígéretén keresztül teszi.
Tehát ugye a kínai puha hatalom az egy ilyen fentről lefele történő puha hatalom, ami a nyugati demokratikus világban nem így működik, hanem lentről felfele. És pontosan szerintem ezért nincs olyan eredménye, amit szerintem Kína ugye szeretne látni a régióban és Európa szerte, és ez a kiábrándultság is azért van, szerintem a régiónkban is, de így Európa szerte, mert Kína annyira agresszívan, és itt beszélhetünk a falkas diplomáciáról is, ami ugye arról szól, és így az évek során is szerintem ez így az utóbbi 4-5 évben erősödött, de most talán megint ott tartunk, hogy Kína ezt így próbálja puhítani, mert úgy rájött, hogy azért ez túl messze ment, túl agresszív volt, hogy az Európában működő, tevékenykedő diplomaták nagyon agresszívan nyomták ezt a kínai pekingi hivatalos narratívát, ami Tajvánra is vonatkozik, hogy most megint egy konkrét példát mondjak, ugye már említettem Litvániát, hogy amikor megtörtént az elfordulás Kínától Tajván irányába, akkor az volt a reakció, hogy egy óriási hibát követett el Litvánia, és javítsa ki a hibáját, azért mert ugye ez szembe megy a hivatalos politikával, és ez annyira agresszívan tették, hogy ez ilyen ellenhatásos volt. És most szerintem tanulnak a hibáikból, és szerintem Kína tanul abból is, amit Oroszország-ukrán helyzetben lát, és szerintem nekünk is, mint demokráciáknak abból kell tanulnunk, hogy hogyan tudjuk ezt erősíteni, ezt a demokratikus ellenálló képességet. Tehát minél többet beszélni erről, de szerintem a társadalom még mindig nincs felkészülve arra, hogy hogyan ismerjük fel a kínai dezinformációt, és hogyan tudunk ez ellen. Mert szerintem az is téves, hogy elvárjuk, hogy segítséget kapjunk a médiában, vagy fentről segítséget kapjunk. De és ezt látom Tajvanon, hogy itt nem arról szól, hogy a kormánynak felelőssége minket megvédeni a dezinformációval szemben, hanem nekünk kell saját magunknak. És volt ez a kétoldalú, két irányba menő bizalom, ami tényleg egy nagyon-nagyon erős oldala a tajvani demokráciának a járvány elleni fellépésben is, és a Kínából érkező dezinformációval szemben is.
Talán a magyar közvéleményben a kínai befolyásszerzés leginkább úgy jelenik meg, hogy egyrészt pénzügyi támogatáson vagy hitelen keresztül hogyan kezdenek el egyes országok, akár Magyarország is függeni, és hogy kerülnek befolyása alá a kínai államnak. Másrészt mondjuk a Fudan Egyetem ügye mutathatta azt meg a magyar közvéleménynek, hogy milyen az, amikor elvileg kultúraterjesztésen keresztül, elvileg oktatási intézményeken keresztül szereznek teret, ami ugye itthon aztán nem valósult meg, vagy átmenetileg nem valósult meg, egyelőre legalábbis lekerült a napirendről. Ez egy általános stratégiája-e a kínai államnak, hogy pénzzel és kulturális térszerzéssel próbál befolyást gyakorolni vagy szerezni?
Péter, korábban mondtál valamit, ami szerintem még fontosabb, nem a pénz, hanem annak az ígérete. Tehát a 16+1 is úgy jött létre, hogy na ebből majd nagy dolgok születnek. És ott volt az ígéret 2012-13-ban, és alig láttunk ebből valamit. Mert a közép-kelet-európai országok legkevésbé kaptak kínai beruházást. a kínai beruházás még mindig a nyugati államokba megy. Tehát ez nem változott a 10 év alatt. De viszont ez az ígéret, ez teret engedett Kínának, és aláásta az európai egységet. Uh-huh. Azért, mert ez egy nagyon megosztó eszköz volt. Ez nagyon nem tetszett Brüsszelben, Berlinben, Párizsban, hogy a közép-kelet-európai országok ilyen teret nyújtanak Kínának, és szerintem itt arról, ez nagyon kulcsfontosságú, hogy az ígéret mennyire nagy eszköz volt, de most már itt vagyunk 10 év távlatában, és a kiábrándultság ez kézzelfogható, tehát azt most már látjuk, hogy ez a folyamat nem visszafordítható, tehát szerint én pozitívan tudok erről.
Ez elképesztően fontos, és hát ugyebár vannak olyan politikusok a régióban is, akik nagyon hangosan teret adtak az elégedetlenségnek. Például amikor Milos Zeman cseh elnök azt mondta, hogy annyi ígéret volt itt kínai befektetésekre, és semmi nem valósul meg. És egy olyan politikussal beszélünk, akivel kapcsolatban felmerült az erős gyanú, hogy annak idén az elnökválasztási kampányának a finanszírozásában is a nyilván kínai államtól teljesen független állami cégek fontos szerepet játszottak. Tehát, hogyha ő is ilyeneket mond, akkor azért azt hihetjük, hogy ebben ennek van igazságtartalma. Az nekem egy kicsit kérdés egyébként, hogy Magyarország kivétel lesz-e ez alól a szabály, alól a mostani erősödő, mondjuk az akkumulátorgyárak, stb. Kapcsán, vagy Budapest-Belgrád vasútvonal kapcsán láthatóan erősödő gazdasági együttműködés, ez kilóg-e a régióból, mert egyébként azt látjuk, hogy a régióban a legtöbb ország elkezdett nagyobb távolságot tartani Kínával szemben. És most úgy néz ki, hogyha én jól tudom, akkor Orbán Viktor lesz talán az egyetlen kormány és államfő így az Európai Unióból, aki Kínába fog látogatni, és ezen a hát korábban 16+1, aztán ahogy mondom, most 14+1 zsugorodott együttműködésnek a megbeszélésén részt vegyen, és azért ez azzal együtt szerintem egy nagyon fontos különbség, hogy az ténylegesen igaz, hogy Kínával azért a gazdasági együttműködés lehetőségeit kereste az utóbbi években, hát minden nyugati ország is, és hogy itt talán arról beszélhetünk, hogy azért nyugaton végigmentek sokan egy olyan tanulási folyamaton, hogy nagyon sok ígéretből, ahogy mondod, a végén nagyon kevés dolog lesz, és ugyebár Kína szívesen hozza a befektetéseit bizonyos országokba, meg amiből ő profitálni tud, meg szívesen hozzáfér a piachoz, de mondjuk a saját piacához nem szívesen engedi hozzá, ugyebár az európai országokat. Tehát ez a fajta ilyen globalizáció pártiság, amelyet Kína retorikailag megfogalmaz, az a gyakorlatban azért az export szempontból egy nyitott piacpártiság, mert ő el akarja adni a termékeit, viszont befele meg egy erős protekcionizmus, és hogy kérdés az, hogy tényleg Magyarország ebből az alapszabályból tud-e kivétel lenni, már csak annak fényében is, hogy az által is említett mondjuk Fudani Egyetem esetében, hát ott azért nagyítóba kellett keresni a magyar nemzeti érdeket abban a beruházásban, amit ugyebár javarészt a magyar állam pénzéből valósult volna meg, és az is lehet, hogy ez a beruházás nem teljesen került le az asztalról. Még egyetlen ponthoz szeretnék kapcsolódni, hogy amit szintén Zsuzsa már említett, hogy a részben, hogy ez ennek az elvárása, hogy milyen fontos gazdasági partner Kína, és az, hogy folyamatosan Kínáról beszélünk, ez egyébként része a, most mondjuk ezt kínai dezinformációnak, vagy mondjuk ezt európai naivitásnak, a kettőnek a kombinációja egy csomó régióbeli országban, Japán, Dél-Korea egyébként fontosabb befektető, mint például Kína. Ha megnézzük a gazdasági adatokat, ez egész egyszerűen, vagy India például, tehát egész egyszerűen nem indokolja azt, hogy Kína ekkora figyelmet kapjon, az, hogy Kínát tekinti mindenki a szinte a világ gazdasági vezetőjének, tehát az Egyesült Államok mellett, vagy már azelőtt, ez szerintem önmagában a kínai hát imázsépítésnek egy nagyon fontos sikere, és ez befolyásol politikai döntéseket. Tehát, hogy azt látjuk, hogy, és azt se felejtsük el egyébként, hogy nagyon sokszor, amikor kínai beruházásokról van szó, és nézzük a statisztikákat, abba megjelennek egyébként a tajvani befektetések is, és például Magyarországon is azt látjuk, hogy nem nagyon erős az arra vonatkozó szándék, hogy a kettőt elhatárolják, de akkor így ez egy nagyon torzító szám. Tehát, hogy amit szerintem Oroszország katonai kudarcából is megtanultunk, és szerintem érdemes ezt a leckét tartósan megtanulni, hogy az autoriter államok sokkal sikeresebbek abban, hogy nagyobbra fújják fel magukat. Uh-huh. Gazdaságilag, katonailag erősebbeknek tűnjenek, mint amilyenek, mert az egész befele és kifele is hazugságra épülnek. De nem szabad ezt egy az egészbe bevenni, ezt a hazugságot, és nem kérdés az, hogy Kína erős gazdaság, és hogy egyre nagyobb a befolyása a világgazdaságban, de ez nem jelenti azt, hogy a legfontosabb befektető lenne mindenhol a világon.
Ugye az orosz propaganda és az orosz dezinformációs mechanizmusok a háború kitörése előtt is már, sőt ugye a 14-es konfliktus óta kicsit azt is szolgálták, hogy megalapozzanak annak, hogyha egyszer lesz egy nagy háború. A kínaiak dezinformációjának összességében. Benne van-e a pakliban, hogy ennek szintén egy háború a vége, és hogy annak ágyazzanak meg, hogy ezt a háborút ezt egy jogos területfoglalásként fogadja el a világ?
Hát meggyőződésem, hogy Kína sosem fogja elengedni Tajvánt.
De akár fegyverek árán sem?
Viszont Kínának nem érdeke uh-huh. egy konfliktust, egy olyan konfliktust okozni, ami az egész régióra kiterjed. Tehát azt nem, nincs garancia arra, hogyha Kína megtámadja Tajvánt, el is tudja foglalni és megtartani úgy, hogy Japán vagy a régió más demokratikus államai ne kelljen, hogy közbelépjenek. Tehát
az Egyesült Államokról is beszélve.
Igen. De tehát a katonai vagy az agresszív módszer szerintem az utolsó a listán, amit Kína, amelyik utat Kína választaná. Ezért a dezinformáció azért fontos, mert ennek az a célja, hogy elhitesse a kínai dezinformációnak az a célja, hogy elhitesse a tájvani néppel, hogy az ő jövőjük csak úgy lehet sikeres, hogyha Kínával együtt mennek előre. Ugyanakkor próbálják aláásni a tájvani demokráciát, és a tájvani intézményekbe, vezetőségbe vetett bizalmukat. És szerintem arról nem beszélhetünk most, hogy ez sikeres lesz, mert ez is nagyon ellenhatásos. Már látjuk, hogy a tájvani identitás az utóbbi 4-6 évben nagyon sokat erősödött, de nagyon összetett a kép. Tehát, hogyha Európából nézzük Tajvant, akkor szerintem az a veszély áll fönt, hogy úgy beszéljünk róla, mint egy olyan demokrácia, ahol mindenki egyféleképpen látja a jövőt. És nagyon összetett a kép. Tehát akárhányszor ezt a kérdést fölvetem Tajvánon, mindig más választ kapok, hogy miben áll valakinek a tajvani identitása. Uh-huh. Mert lehet úgy valaki tajvani, hogy 100%-osan annak tekinti magát, de sokan úgy tajvaniak, hogy egyszerre kínaiak is.
Mert ez mondjuk nagyon hasonló az Ukrajnában igen. élő, ott is születő oroszokhoz, nem?
Igen, nagyon, és az a dinamika is, amit a Zsuzsa említett, hogy az ukrán identitás is jelentős részben annak hatására erősödött fel, hogy nem létezőként láttatta és kezelte Ukrajnát Oroszország.
Ugye azt szokták mondani, hogy igazából Putyin hozta létre, és Putyin kovácsolta nemzetté Ukrajnát a háborúval.
Igen, és az a helyzet, hogy szerintem ez identitás szempontból ebben nagyon sok igazság van, és valóban én is a Zsuzsa által említett adatokban azt látni abszolút, hogy a tájvani identitás erősödik gyakorlatilag egy ellenhatásaként a kínai agressziónak.
Egy kicsit másik aspektust meg témát hoznék ide, de hát ugye a napokban, hetekben tényleg szörnyű képekkel kell szembesülnünk, mert hogy egy újabb háború robbant ki, amit a Hamász egy szörnyű terrortámadás sorozattal indított el. Viszont ezzel együtt azonnal meg is jelentek a fake newsok, a dezinformációk, amiben szintén az orosz fél is szinte azonnal beleártotta magát. Ugye megfogalmazódott az, hogy Ukrajnának szánt fegyverekkel támadják Izraelt. Megfogalmazódott az, hogy hát Trump ideje alatt ilyen elő nem fordulhatott volna, és ez igazából Amerika bűne. Mennyire fogjuk az elmúlt években megismert mechanizmusokat most ennek a konfliktusnak is az ágyán újra látni?
Hát a dezinformáció terjedése szempontjából mindenképpen. Ugyebár a háborúk, krízisek, terrorcselekmények, ezek mindig a dezinformáció, meg hát vírusok, tehát ez is, mert rendkívüli helyzetek, azok mindig a melegágyai a dezinformációnak, az emberek információigénye nagyon nagy, ezt az információigényt általában a média nem tudja kielégíteni, sőt, ellentmondások az információk, és ezt az űrt, vagy a szakadékot, az érdeklődést és a rendelkezésre álló információk között, tehát a dezinformáció tölti ki, és hát azt látjuk, hogy hát nekem vannak olyan ismerőseim, akik azt mondják, hogy ők a COVID és az orosz-ukrán háborúnál is sokkal inkább érzik azt, hogy a faluk tele van dezinformációval, ami általában a legkevésbé szofisztikált dezinformációt jelenti. Javarészt a múltban, máshol, más kontextusban készült videók úgy való beállítását, hogy ez az izraeli-palesztin konfliktusnak a része. Például, amikor ugyebár az Assad által a szíriai városokra kilőtt bombákat úgy mutatják be, mintha ezt Izrael 2012-ben, mintha ezt Izrael most lőné ki ugyebár a gázai övezetre. Amit említettél is, és szerintem ez nagyon fontos, mert ezt tényleg mindenhol láthatjuk, ezt a dezinformációs narratívát, hogy mindenki próbálja felhasználni egyébként az orosz és az ukrán fél is bizonyos szempontból ezt a helyzetet arra, hogy a másikat delegitimálja. Ugyebár ukrán irányból az a mondás, hogy Oroszország támogatja a terrorizmust, orosz irányból pedig az az állítás, hogy Ukrajna támogatja a terrorizmust, és pont a napokban jelent meg egy olyan cikk, és ez szerintem a leggonoszabb dolgok egyike, hogy a Bellingcatnek cáfolnia kellett, Bellingcat oknyomozó portálnak azt az idézőes értesülést, hogy a Bellingcat nyomozásai bebizonyították volna, hogy Ukrajna fegyvereket adott a Hamásznak. Ugyebár erre semmilyen bizonyíték nincs, de olyan dezinformáció is volt, tehát képzeld el azt, hogy látnál egy olyan anyagot, hogy a Szabad Európa Rádió bebizonyította, hogy Ukrajna szolgáltatja a fegyvereket a Hamásznak, és ha bebizonyítjátok, vagy a Bellingcat, akkor az tök jó, de hát ugyebár semmi ilyesmi nem történt. Tehát erre nulla bizonyíték van, és hogy viszont ez egy nagyon erős, nagyon gyorsan terjedő narratíva, és azért anélkül, hogy a kettő teljesen párhuzamba akarnám állítani, de azért én azokat az állításokat is túlzónak érzem, amik egyébként az ilyen orosz kritikus diskurzusokban megjelennek, ami megint csak arról szól, hogy olvassuk rá egy az egybe az orosz-ukrán konfliktus logikáját, mondjuk a közel-keleti konfliktusra, hogy Oroszország támogatná a Hamászt, ugyebár azt tudjuk, hogy Irán támogatja Oroszországot fegyverekkel, azt hát elég sok bizonyíték mutatja, hogy Irán támogatja a Hamaszt fegyverekkel, de hát Oroszország most nem nagyon van olyan helyzetben. Az helyzet, amikor nem tudja Örményországot megvédeni Oroszország, akkor ne várjuk azt, hogy ő robbantja ki a legnagyobb konfliktust a Közel-Keleten. Tehát, hogy azoktól az elemzői nagyotmondásoktól is óvakodjunk és kezeljük őket szkepszissel, amikor azt mondják emberek, hogy Oroszország az, aki igazából ennek a konfliktusnak a hátterében áll, mert ennek megvan egy saját belső logikája.
Végezetül szerintem minden adásunkat körülbelül azzal fogjuk zárni, hogy próbáljunk megsegíteni a hallgatóknak, hogy olyan távoli országok esetében, mint Kína, Tájván, hogyan tudnak eligazodni, és hogyan és miért jelenjen meg egyáltalán vészcsengő a fejükben, hogy ezt az információt azért egy fact-checknek még vessék alá.
Szerintem itt mindegyikünknek felelőssége, hogy saját magunk fact-checkeljünk mindent. Tehát én még mindig ezt tartom a legfontosabbnak. A média műveltség a Tájván demokráciájának egyik legerősebb betülete, és ebből azt látom, hogy nagyon sokat tudnánk tanulni. És mondjuk az pozitív, hogy ugye követem a bilaterális kapcsolatokat EU-Tájván között, és azt látom, hogy például az Európai Parlament konkrétan erre odafigyel, és 2021-ben első ízben láttunk európai parlamenti delegációs látogatást Tájvánon, ami a dezinformációról szólt konkrétan. És az volt az üzenet, hogy tanulnunk kell Tájvántól. És ezt azért mondom, és ezt örülök is, hogy eszembe jutott most így a végére, hogy úgy beszéljünk Tájvánról, mint egy partner. Tehát nem mint csak csupán egy agresszív szomszédnak kitett ugye áldozat, hanem egy partner. És nem is beszéltünk arról, hogy a világkontextusban ugye mennyire fontos szerepet játszik a high-tech szektorban ugye Tájván, és ezért fontos úgy tekinteni Tájvánra, mint egy partner, akitől tanulhatunk, és a média műveltség szempontjából ez konkrétan úgy látom, hogy ez egy prioritás, úgy kezeli ezt a tájváni kormány, ugye meg ki van téve a kínai dezinformációnak, és a fact-checking az egy ilyen evidencia.
Talán ez a partnerség okozza azt, de cáfolj meg, ha nem így van, Péter, hogy itthon azért Tájvánról nagyon keveset hallunk, vagy nagyon kevés, akár kritikus mondatot is, vagy kínai dezinformációt is, mert talán a magyar kormány mindkét féllel szeretne üzletelni.
Igen, egészen pontosan, és nagyon érdekes, hogy van egyébként egy tajvani-magyar baráti társaság, amiben sok kormánypárti képviselő is részt van, most részt vesz. És most a napokban a Budapest Fórumon volt egy nagyon kiváló panel, amiben a Zsuzsa is részt vett, a Tájvánra leselkedő kínai fenyegetésről, és ott próbáltunk felkérni olyan kormánypárti képviselőt, aki tagja ennek a baráti társaságnak, nem fogadták el a meghívást, de annyit tesznek, és ezt minden irónia nélkül mondom, hogy azért ez fontos, hogy például, hogyha megnyílik egy új üzem, vagy valamilyen új gazdasági egység létesül, amelyet Tájvánhoz Magyarország, akkor zárt ajtók mögött elmennek, és ők is megünneplik, mert a magyar kormány is szereti a befektetéseket, és szerintem ebben lehet reménykedni, hogy ez a fajta gazdasági realizmus, opportunizmus, ez azért az ilyen nagy agresszív nagy Kína politikának talán ellentart így Európa sok részében, mert, és valóban ez nagyon fontos, mert Tajvan tényleg nagyon fontos gazdasági partner sok európai ország számára, és hát kevesen tudják, de a világnak a legnagyobb mikrochip gyártója, ami egyébként azt is jelenti, és most én szeretnék osztozni Zsuzsának az optimizmusába, hogy Kína legutoljára választja az agresszív megoldást, de hogyha ott valami konfliktusra kerülne sor, azt az egész világgazdaság megérezni, és a high-tech szektorban ez azonnali kimaradásokat jelentene. Tehát, hogy szerintem itt a legfontosabb pontosan Magyarországon, ha ennyire alacsony az ismeretszint Tájvánnal kapcsolatban, hogy több szó essék róla a nyilvánosságban, több szakértő szólaljon meg, aki érte ez a kérdéshez, és egyébként meg lehet googlezni, hogy Tájván mi, mekkora ország, hol van, mi a jelentősége, és még egy nagyon fontos dolog szerintem, amit Zsuzsa korábban említett, igen, ez az egy Kína politika és egy Kína elv különválasztása, tehát ne gondoljuk azt, hogy Kínát egységes entitásként kezelik, és fő diplomáciai partnerként kezeli mondjuk az Európai Unió, ez nem jelenti azt, hogy Tájvánra ne látogathatnának el politikusok, és ennek kapcsán még egy utolsó gondolat, hogy emlékezzünk vissza arra, amikor ugyebár magasrangú amerikai politikusok odautaztak a tájváni félszigetre, és az egész világ sajtója azzal volt tele, hogy úristen, kitör a harmadik világháború, ezt Magyarországon különösen sokat halljuk, de hogy valami érdekes oknál fogva a tajvaniaknak nem ez volt az észlelés, hanem a tajvaniak azt mondták, hogy ez milyen jó, mert hogy egyre többen elismerik azt, hogy mi egy létező politikai entitás vagyunk, és lehet, hogy ebben a helyzetben a tajvaniak szava egy kicsit többet ér, mint az európai megmondó emberek, akik azt gondolják, hogy ez milyen rossz Tájvánnak és az egész világnak.
Na tehát akkor tanuljunk Tájvántól kis médiafogyasztás tudatosságot, és tanuljunk Tájvánról.
Tökéletes összefoglalás.
Adtunk egy kis házi feladatot a hallgatóknak. Megpróbálom most a végére kimondani, hát ha megtanultam, Don Hua Egyetem adjunktusa Ferenczi Zsuzsa és Krekó Péter, a Political Capital igazgatója volt a vendégünk. Én Benyúr Rita vagyok, viszont hallásra.